Szeretettel köszöntöm a Pária Rádió minden kedves hallgatóját. Szeretném, ha közösen gondolkodnánk egy érdekes témáról, amely azt remélem, hogy a mai nap tematikájába is jól illeszkedik. Környezet és gazdaság keresztény szemmel. A környezetgazdálkodásnak családi, helyi, kistérségi, megyei, országos szintű, nemzetközi és valójában nemzetközi világgazdasági dimenziói egyaránt vannak, és mindegyiknek jól egymásba kellene illeszkedni. Környezeti problémáinkkal mindennapi sorsunkban legalább három síkon jelentkezünk. Az egyik az az, amikor községünk, városunk szintjén kilépünk az utcára, elvitték-e a szemetet, nem öntötte ki a békés kis patak, nem törte le a fákat a vihar. Amikor meg a tévéhíradót nézzük, akkor látjuk, érzékelünk a világméretű gondokat, katasztrófákat, természeti csapásokat. És harmadszor a pénztárcánkat is érinti, amikor az anyagi terheket viselnünk kell, bármint nem a világméretűt, hanem a hazaiakat, adók, kommunális járulékok fizetése, díjak, biztosítások, környezetvédelmi beruházásoknak a ránk eső része. Környezetünk iránt, életminőségünk iránt felelősséggel tartozunk, és ez a felelősség kiterjed a jelen és a jövendő nemzedékre is, hogy egy emberi világot hagyhassunk örökül a következő nemzedéknek. Ha a környezetgazdaságtan oldaláról szeretnénk egy mondatban a célt megfogalmazni, akkor azt szeretnénk, hogy emberként élni emberhez méltó környezetben. Ehhez fenntartható fejlődésre van szükség. A környezet az élet szintere, és egyben gazdasági szint is. Meghatározza az életminőségünket, amely még az anyagi fogyasztásnál is sokkal-sokkal fontosabb, és egyre inkább előtérbe kerülnek a nem anyagi elemek. Persze ezek mind a föld eltartó képességével és a fenntarthatósággal összekapcsolódnak. Mi is a fenntarthatóság? Tulajdonképpen az, hogy a növekedésen túl, amely ugye kipukkan időnként, mint a kis gömböc, ezen túl egy tartós, és ezt meghaladva, tartós, lényeges, ökológiailag kiegyensúlyozott, társadalmilag elfogadható és gazdaságilag is, pénzügyileg is fenntartható növekedést, értelemszerűen a fejlődést értve ez alatt fejlődést tudjunk produkálni. A föld eltartó képességét is figyelembe kell venni, ez persze függ a fejlettségtől, a technológiától, a termelékenységtől. Hát például ugye a fejlett országokban jelenleg két fő megtermeli 80 embernek az élelmiszer szükségletét. Így tehát az arány, a mezőgazdaság aránya, ahogy már más összefüggésekben említettem, máskor csökken, de mi lenne velünk, hogyha az a két fő, vagy akár közülük csak egyik is kiesne? Nos, hát sok mindent figyelembe kell vennünk, éppen annak érdekében, hogy a nélkülözhetetlen, a föld nélkülözhetetlen javai rendelkezésünkre álljanak. Ma is, holnap is, és remélhetőleg holnap után is. Ennek sok tényezője van, például az is, hogy a felelősségteljes cselekvés révén elkerüljük a közlegelő tragédiáját. Így nevezi a közgazdaságtan azt, a közlegelőt ugye szó szerint érti, és ha közlegelőn elfér 10 tehén, és az 100 egységnyi értéket hoz létre, 100 egységnyi tejet, utána sajt készül belőle, stb. Tehát ha 10 tehénnek optimális a közlegelő, de valaki rájön, beküld egy 11. tehenet is, mert az elfér még ott, és hát valamivel ugyan talán csökken a hatékonyság, tehát ezt ő neki a egy helyet két tehene lesz bent, közel megduplázza a hasznát, és a többlet hasznot ki tudja venni a közösből. De erre más is rájön, és akkor 12., 13., 14. tehén is bekerül, és a szabálytalankodók jól járnak, de a közösség rosszul, mert nő az igénybevétel, csökken a hatékonyság, kimerül a legelő. Tehát a közösség is rosszul jár, de végül mindenki, mert a legelő kimerülésével már nem lehet hasznosítani az adott területet. Tehát a kooperatív magatartásra nagyon nagy szükség van, és másik az, hogy figyelembe kell vennünk az erőforrásoknak a regenerálódás igényét, tehát hogy ne pusztítsuk le magunk körül a természetet. Érvényes ez az életünk más területeire is. Kérem szépen, többször is a 20. század különböző korszakaiban a fejlett országokban, amikor azt mérték, hogy felére csökken a benzinfogyasztás fajlagosan, tehát egyre jobbak a gépkocsik, igen ám, de felére csökkent a fogyasztás 10-15 év alatt, ugyanakkor a gépkocsik száma is nagyon megnőtt 3-4-szeresére, és még inkább a közlekedési forgalom, a dugók és egyebek. Tehát a technológiai fejlődés ellenére, a gépkocsik minőségének javítása ellenére a fajlagos fogyasztás ugyan csökkent, 100 kilométerre kevesebbet fogyasztott az autó, de ugyanakkor a terhelés, a környezetterhelés, a légszennyezés kibocsátása drámaian megnőtt. Hozhatnánk egy másik példát is, például a belvárosi társasházaink, hát ugye a 19. század vége, 20. század eleje, és ugye ma is ezek dominálnak sok utcában. 28 vagy 30 lakás is van, és előtte 6-7 gépkocsi fér el. Tehát érezzük, hogy bizonyos területeken és bizonyos földrajzi körülmények között abszolút korlátai vannak a további növekedésnek. Tehát ezt figyelembe kell venni, hát ezért épülnek ugye mélygarázsok, de elég drágán, és hát amíg talál parkolóhelyet valaki, addig is ugye növeli a forgalmat, kipufogja a szennyezőanyagot, stb. Tehát nagyon meg kell gondolnunk, hogy egyénileg is, társadalmilag is, mivel és hogyan akarunk hozzájárulni a fejlődéshez. Ugyanez érvényesül világszinten is, vagyis a környezetgazdálkodás csak úgy javítható, hogyha az egyén, a család, a kisebb és nagyobb közösségek megteszik a magukét, de az emberiség szintjén is cselekedni kell, vagy kellene. Például legnagyobb mértékben az ózonjuk terhelés nőtt, és a tengereknek az olajszennyezése plusz hulladékszennyezése. Kiszámították, hogy az ózonjukat, ha nem terhelnénk tovább, nem bocsátanánk fel további rakétákat, akkor 180 év kellene, hogy a 2000. év szintjére csökkenjen vissza, regenerálódjon az ózonjuk. Na most nyilvánvalóan a világűr kutatása és gazdasági szempontok és a többi információszerzés, fizikai kutatások végzése miatt az ózonjuk további sérülései következnek be. Tehát a gazdasági fejlődés, az ökológiai fejlődés, a jólét és a jóllét szempontjai, amelyről már többször beszéltük, éppen pregnánsan jelentkeznek a környezet területén. A természeti erőforrásoknak a fenntartható fejlődés szempontjából három csoportját szokták megkülönböztetni. Az egyik a megújuló természeti erőforrások, víz, biomassa, stb. A második a nem megújulók, hát ugye az ásványok, ha kitermeljük őket, akkor 100 millió évek alatt keletkezne új, tehát gyakorlatilag az emberiség történelmi korszakában az ásványok nem megújulók. És vannak részben megújulóak, például a talaj termelékenysége javítható, utána az asszimiláló kapacitás, a hulladékfeldolgozó kapacitásokban, a technológiai fejlődés révén és a beruházások révén, és így tovább. A megújuló természeti erőforrásoknál arra kell ügyelnünk, hogy például ne használjunk fel több erdőt, ne vágjunk ki több erdőt, mint amennyit újra terepítünk, figyelembe véve a 30-40 éves felnövekvési idejüket is. Aztán a hulladék keletkezésének mértéke vagy üteme kisebb legyen, mint a környezetnek a szennyezés befogadó képessége, a hulladéktároló kapacitások, illetve az újrafeldolgozó üzemek. És a kimerülő erőforrások észszerű felhasználási üteme úgy alakuljon, hogy egyrészt a kimerülő erőforrásokat helyettesítsük megújulókkal, a technológiai haladást erre használjuk fel. Az említett szempontoknak a megsértése az erőforrások szűkösségéhez vezet, és ez annál nagyobb probléma, mivel a környezet által nyújtott szolgáltatások, javak alapvetőek, nélkülözhetetlenek a mindennapi gazdaság számára. És aztán a helyettesítési lehetőségek gyakran nem kielégítőek, ha az újra termelhető tőkét, a környezeti funkciókat és a társadalmi jól léti szempontokat egyaránt figyelembe akarjuk venni. Minden esetre a technológiai haladás sok-sok új lehetőséget nyit, de ezeket nagyon észszerűen és racionálisan kell alkalmazni. Különösen azt, amikor a készletek csökkenését tapasztaljuk. A tehertétel egyébként is nagyon nagy a környezetvédelemben. Erre rámutatott a Római Klub, korábban gyakran emlegették, a Növekedés határai című jelentése, amelyet 1972-ben publikáltak, és arra utalt, hogy a gazdasági növekedés során az egyik legdrámaibb korlát az lesz, hogy a növekedés a környezeti terhelés és az erőforrások szűkösségének határaiba ütközik. És erről nagyon figyelemre méltó elemzéseket és javaslatokat tettek. Azóta kiderült, két dolog beigazolódott, az egyik az, hogy az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás, a technológiai fejlődés, az észszerű igénybevétel és annak a reális beárazása és reális figyelembevétele, tehát a közvetlen költségeken túl a társadalmi károknak, hát nem is annyira az eliminálása, hanem inkább keletkezésük megelőzése, valójában ezen a megelőzésen lenne a hangsúly ebben a kérdésben. Erre szükség lenne ahhoz, hogy egy észszerű, az emberiség jövőjét biztosító erőforrás kezelés menjen végbe, magyarul, hogy az erőforrásainkkal úgy gazdálkodjunk, hogy az fenntartható fejlődés szolgálatába álljon. Egy később időpontban, de immár annak is több mint 40 éve, 44 éve, hogy egy Brundtland nevű bizottságot, nemzetközi bizottságot bízott meg az ENSZ, és az arra jutott a Közös Jövőnk című elemzésében, amelyet azóta számos további elemzés igazolt, hogy a fejlődés fenntarthatatlanná válik, ha a természeti erőforrások igénybevétele nagyobb, mint a kínálata. Tehát, ha gyorsabban fogyasszuk el a rendelkezésre álló erőforrásokat, mint ahogy azok kínálatát növelni tudjuk. A tőke ilyen értelemben most nem csak a gazdasági pénzügyi dolgokat tekintve, hanem a természetet és az embert mindenkülött figyelembe véve, hát a tőke hármas kategória bozható, természeti tőke, az ember által létrehozott beruházások, infrastruktúra, stb. Ember által létrehozott reáltőke, és harmadik a humán tőke, az emberi képzettség, tudás és annak alkalmazása. Én jobban szeretek ugye emberi erőforrásról beszélni, de kétségtelenül pénzügyi számbavételében ezt is tőkének, humán tőkének kell tekintenünk. Egy nagyon érdekes kérdést fogalmazott meg több angol és amerikai kutató, hogy gyenge fenntarthatóságra törekszünk-e, megelégszünk-e azzal, vagy szigorú fenntarthatóságra. A bonyolult elemzésnek most csak az összefoglalását említeném, nevezetesen az, hogy a racionális és jó a fejlődés akkor gyenge értelemben, ha a társadalmi rendelkezésre álló tőkejavak időben nem csökkennek. Tehát ezeknek az értéke a társadalom számára rendelkezésre álló összvagyon nem csökken. A szigorú fenntarthatóság viszont azt mondja ki, hogy ez a három tőkeelem ugyan kombinálódik a gazdasági fejlődésben, de nem szabad a természeti tőkének csökkennie, mert az visszafordíthatlan károkat okoz. Vagyis a szigorú fenntarthatóság úgy követeli meg az értékek növelését a világban, most nem csak az anyagi értékekről van szó, hanem a termelés és a fogyasztás összértékéről, hogy eközben a természeti tőke legalábbis ne csökkenjen. Tehát nem szabad erodálni, vagy lepusztítani a természeti erőforrást, mert akkor a mezőgazdasági, ipari termelésnek, a közlekedésnek, az életminőségének olyan romlása következik be, amely degradálja, tönkreteszi a gazdaságot, és legfőképpen az emberi életet, hiszen annak az utóbbinak kell prioritást biztosítani az életminőségnek és annak a javításának, hogy emberibb legyen az élet. E szempontból nagyon fontos fogalom az ökológiai lábnyom. Hát ez megint számos szakmai elemzés tárgya, de egyszerűen azt jelenti, összefoglalva, hogy egy embernek az életéhez, a létfenntartásához, élelmezéséhez szó szerint hány hektárra van szükség, tehát hány hektáron terem meg mindaz a gabona, akkor az a takarmány, amelyel a húst előállítják, és így tovább, azokat a házához szükséges nyersanyagokat és maga a földterületet is ide kell számítani, és akkor ugye mindinkább az általunk termelt hulladékot hol lehet elhelyezni. Tehát egyfőre jutóan a társadalom, annak minden tagja, átlagosan, mennyi földterületet igényel, hát ezt ugye átszámítják egy egyenértékre, és azt kapjuk, hogy az ökológiai lábnyom, amennyi egy embernek a létéhez és fenntartásához szükséges, bár jóval nagyobb számos országban, mindenkülött az USA-ban, mint egyszerűen a világ is hasznosított területe. Hát ha mindenki az USA színvonalán fogyasztana és szennyezne, akkor 5 földre lenne szükség, ami nyilvánvalóan lehetetlenség. A fejletlenebb országok ugyan fajlagosan kevesebbet fogyasztanak, de az életük fenntartásához szükséges javakat rosszabb hatékonysággal állítják elő. Vagyis, ha az afrikai országok a holland mezőgazdasági termelékenységgel termelnének, akkor nem lenne éhezés Afrikában. Tehát látjuk, hogy nagyon összetett dolgokról van szó. Minden esetre a föld eltartó képességének figyelembevétele, és nem csak globális, hanem elsősorban lokális, regionális szinten, tehát a községek, kis régiók, megyék vagy éppen körzetek szintjén való előrehaladás, ez lenne kulcskérdés. És ezért mindenki a saját felelőssége nyomán és a saját tevékenységével nagyon sokat tehet érte. Egy érdekes kérdés, hogy vajon melyik ország a legbetonozottabb Európában? Tehát hol van a földterületnek a legnagyobb része igénybe véve a közlekedésre, és ezáltal a jó utak révén lebetonozva? Hát ez Svájc, kérem szépen, és nagyon érdekes, hogy ezzel együtt ugye az egyik legkörnyezetbarátabb ország, a környezetet legjobban figyelembe vevő ország, és hát ez a magas szám, hogy több mint 20% a területének le van betonozva, hát ez abból adódik, hogy a kis falvak között is, az autóutak mellett mindenütt erdei vagy dombos területeken is kerékpárutakat építenek a jó közlekedés érdekében, vagy például igénybe veszik ugye a területet a rengeteg sílift, sífelvonó, sípálya kialakítására. Hát azt legalább nem kell lebetonozni. De minden esetre Svájc egyben példát mutat arra is, hogy bánjunk úgy a környezettel, hogy az ember barát legyen, és például a kivágott fák helyett szükséges, hogy legalább ugyanannyit telepítsenek. Aztán érdekes, hogy a vasutak tisztasága és a vasúti töltéseknek ugye a szép befüvesítik és tisztán tartják. Na most, miután ember nincs a lekaszálásukra, mert túl drága lenne, mert nem is kaphatók, hát kérem szépen, a vasutak többször is szerződést kötöttek több helyütt, hogy birkákat leasingelnek, és a birkák tulajdonosának fizetnek, és a birkák tulajdonosai ott legeltetik a birkáikat a vasúti töltések mentén, és így mindenki jól jár. Tehát ezt csak említettem arra, hogy azért az érdekes, de kreatív megoldásoknak minden itt van, vagy kell, hogy legyen terepe. Az életszínvonal növekedése és az életminőség közvetlenül összefügg a regionális fejlődéssel, és azzal, hogy a környezetjavítást és a helyi erőforrások kiaknázását hogyan oldották vagy oldják meg. Ezt jelenti ugye a bioregionális termelés, tehát hogy helyi erőforrásokkal helyi szükségletkielégítésre koncentrálnak, és helyi piacon értékesítenek döntően. A helyi termelés előnyei kimutatottan és bizonyítottam, hogy frissebb, jobb minőségű mezőgazdasági termékek állnak rendelkezésre, kevesebb a szállítási költség, és hát ez is hozzájárul a minőséghez, kevesebb a közvetítő, így nem a közvetítő rendszer fölözi le a mezőgazdasági termelés hasznát. Nálunk is, és a visegrádi országokban is jóval kevesebb jut a termelőnek, nálunk például a nettó érték, a nettó bevételnek, amit az agrárszféra előállít, csak 1/5, 20% jut a termelőnek, és a többi 80% az a felvásárlók, a sokszori átrakás, a szállítási költségek, a nagykereskedelem és kiskereskedelem árrése, tehát a kevesebb közvetítő, egyben a jobb minőség mellett gazdaságosabb is, és kiszámítható. Egy következő dolog a komplex környezetkímélő hatás, az említett szállítási költségek mellett a helyi termelésből adódó megtakarítások, a helyi gyarapodás, és végül a helyi adóbevételeknek a növekedése. Tehát a közgazdaság, a környezetgazdaságtan egyaránt alátámasztja azt a racionalitást, hogy próbáljuk meg a helyi erőforrásainkat minél jobban kiaknázni. Az a szomorú tény, hogy a Brundtland Bizottság már 1987-ben megállapította, hogy ökológiai túlfutás van, ökológiai deficit. Az ökológiai túlfutás azt jelenti, hogy fenntarthatatlan állapot keletkezik, tehát ha egy év alatt valamennyi erőforrást felhasználunk, akkor ugyanannyinak regenerálódnia is kellene. Ez egyre rövidebb ideig elég, korábban decemberben, aztán októberben, és most már augusztusban lépjük át a legutóbbi években azt az erőforrás elhasználást, amit egész évben lenne szabad elhasználnunk. Tehát 8 hónap alatt annyit, illetve többet használunk el, amelyet csak 12 hónapra lenne szabad a természet visszafordíthatatlan roglyálása nélkül elfogyasztani. Vagyis ilyen értelemben ökológiailag fenntarthatatlan állapotban van az emberiség. És ez az nagyon kevés ország kivétel, de összességében ez egész földünkre érvényes. A természeti átalakulásban, ugye az erőforrások felhasználásában jó részük visszafordíthatatlan, irreverzibilis hatással jár, és emiatt aztán egy hőhatás keletkezik, amely már nem fordítható vissza az elhasznált nyersanyagok energia javára, hanem egyoldalú terhelést eredményez, mégpedig olyat, ugye, ami miatt az üvegházhatás, a hőhatás nagyon megnő a világon is, Európában is, és nálunk is. Az azért nagyon fontos dolog, hogy Magyarország a többi közép-európai országgal együtt igyekszik a nemzetközi normákban és nemzetközi vállalásokban vállalt kötelezettségeket teljesíteni, tehát különösen a szennyező, és leginkább pedig a mérgező anyag kibocsátás az átlagos szennyezés kibocsátásánál is jóval gyorsabban csökkenti, tehát ebből a szempontból javítjuk a környezet fajlagos állapotát. De nagyon-nagyon sok még a teendő, hiszen a fajlagos javulás nem elég, összességében a szennyezést több területen abszolút értékben is csökkenteni kell, vagy kellene. Hogyan lehet ezeket a dolgokat kezelni? Kérem szépen, a környezetpolitikát, ha ezt így vesszük, lehet reaktív, azaz reagáló képesség szerint vizsgálnunk, és lehet preventív, proaktív modern szóval, ugye preventív, megelőző és proaktív környezetpolitikát folytatni. Ez utóbbi, bár költségesebb, de sokkal távlatosabb és célszerűbb és konzisztensek. De a drágasága és a lassú megtérülés nagyon megterheli a kasszát, és hát a közepesen fejlett országok nem tudnak annyit fordítani környezetvédelmi beruházásokra, mint kellene. De örvendetesen növekszik több országban ez az arány. Sajnos az abszolút ráfordítás növelés és a beruházások nem elegendők, egyszerűen azért, mert azt kell figyelembe venni, hogy mennyi a negatív externália, tehát az a külső gazdasági hatás, amelyik szó szerint megterheli és szétsugárzik, szétterjed. Hát ugye, ha a folyókba szennyezést engedünk, az szó szerint a lentebbi részeket a szennyezés helyétől lefelé eső szakaszon tönkreteszi, és a szennyezés kibocsátással megtakarított értéknél, tehát hogy nem szerelik fel a szűrőket, nem elég korszerű a technológia, a többiek számára sokszoros költséget okoznak, utólagos visszatisztítás költségei révén. Ez az egyik dolog, és a másik az, hogy a környezetvédő hasznosító beruházások lassan és gyakran közvetlenül egyáltalán nem térülnek meg. Tehát itt a források erőteremtésénél túl, a technológiai fejlődéssel, a hatékony hasznosításon túl meg kell oldani azt, hogy a társadalom miként képes a közös pénzügyi erőfeszítéseivel olyan környezetet teremteni, amelyben jó élni. De ebben a makro szempontok mellett nagyon nagy felelőssége van az egyének, családnak is. És éppen itt van a helyi jelentőségű beruházásoknak is, de egyszerűen a munkának az értelme, hogy szebbé tenni minden elültetett virággal, minden karbantartott ház előtti vízcsatornával, vízlefolyóval egy emberibb, élhetőbb környezetet lehet biztosítani. És hát a másik a helyi élelmiszer előállítás, amely ugye az említett gazdasági hasznon túl egy egészségesebb és a biztonságosabb veszélyek és bármilyen probléma esetén egy helyi ellátásra mindig jobban kell, hogy lehessen támaszkodni. A problémákat majd még folytatni szeretném későbbiekben, későbbi adásokban, és a megoldás lehetőségeit is. Befejezi gondolatom. Nem minden értékelhető profit alapon. Tehát éppen a szabadidő és a családi termelés összekapcsolása, az életminőség felértékelődése, az egyéni cselekvés és a helyi összefogás együttes jelentősége olyan érték, amely a messze túlmutat a profiton, de hasznosnak, nagyon hasznos mindenki számára. Ez is igazolja, hogy a gazdaság túlmutat önmagán. Más dimenzióban máskor említettem, a having, being, loving, azaz a birtoklás, a társadalmi kapcsolatok, önkiteljesedés és a szeretet, az emberi kapcsolatok fontosságát. Ez különösen felértékelődik helyi szinten. Az egymással együttműködő, egymást tisztelő és összefogó szomszédok, a kiszolgáltatást csökkentve egy emberi világ építésében való részvételt biztosítanak. Így a legnagyobb értékekhez járulnak hozzá. A fentieket végig gondolva az a fontos megállapítás szűrhetőre, hogy a természeti törvények figyelembevétele, a racionális cselekvés és a keresztény etika szempontjai összekapcsolódnak, egymást erősítik egy emberhez méltó világ építésében, amelynek mindnyájan részesei lehetünk. Európa zászlajában van a 12 csillag, amely úgy keletkezett, hogy megbízták az európai zászló tervezésével egy koncentrációs táborból kiszabaduló mérnököt. Ő a Benelux országok egyik kisvárosában föltekintett a főtéren az égre, és látta a szűzanyát, szűzanya szobrát, a 12 csillagot és fölötte a kék eget. Ennek alapján tervezte meg a csillagkoszorús boldogasszony zászlaját, hogy az ő szeretete vigyázzon minnyájunkra és Európára. A Mária Rádió nagy családját szeretettel köszöntöm, és arra kérem, imádkozzunk továbbra is minnyájan egymásért. Isten áldja önöket, és a szűzanya édesanyai szeretete kísérje útjukat. Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.